Retorika. Érvelés és előadásmód. Adamik Tamás előadása.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Ugye retorikával foglalkozunk, a retorika a jó beszéd tudománya, és ugye fontos számára, a retorika számára az érvelés. Ugye az érvelés. Arról is szó volt eddig már, hogy legalább négyféle érvelés van. És ugye maguk is az életben négyféleképpen érvelnek. Felhívnám a figyelmüket Ioannis Szárezberiensis Metalogikon című művére. Ebből egy tétel lesz a vizsgán. Tehát Ioannis Szárezberiensis, ez a világ leghíresebb egyetemének volt a vezetője, ugye a Chartres iskola vezetője, Jonas Salisbury, és Metalogikon a címe. És ebből kérem elolvasni a második könyve, 1-6. fejezetét. Tudnék, ez arról szól, hogy ugye van a tudományos logikai érvelés, a matematikai logikai érvelés, van a valószínűségi érvelés, amellyel a retorika és a dialektika él, és van a szofisztikus érvelés a becsapáson. Tehát szándékos logikai hibát ejtünk azért, hogy átverjük kedves felebarátunkat. És végül ugye van, erről Arisztotelész az Ars Poetica, a költészet. Ugye? A költészet érvelési formája. Na kérem, ebből a 5. fejezetet fölolvasom, 5. fejezetből egy részletet. Tehát a logika tudománya nagyon fontos, mert a bizonyító, a valószínűségi és a szofisztikus logika is feltár, ítéletet alkot, továbbá feloszt, meghatároz és következtet, mert ugyanazokat a logikai eljárásokat alkalmazza, jól lehet anyaguk, céljuk és eljárásai különböző. Tehát kérem szépen, ugyanazokat a logikai eljárásokat alkalmazza a tudományos logika, a valószínűségi logika, tehát a retorika és a dialektika, és a becsapás művészete. Miből áll ez? A filozófus bizonyító logikával élve az igazságra törekszik. Ugye a filozófus és a matematikus az igazságra törekszik. A dialektikus viszont megelégedve a valószínűséggel a véleményre. Tehát mi véleményekkel csatázunk általában az életben, a retorikában és a dialektikában. A szofistának azonban elég az, ha valószínűnek látszik. Szofista, ugye? Család élvekkel küzd, és neki elég, ha csak látszik valószínűnek. Mégsem mondanám azt, hogy haszontalan megismerni, mert alaposan megmozgatja az értelmet, tehát az álkövetkeztetésékkel is foglalkozni kell, mert élesíti az értelmet, illetve ha valaki bennünket akar becsapni, akkor fölismerjük. Tehát mert alaposan megmozgatja az értelmet, ám a műveletleneknek igazán ártalmas, mert nem ismerik fel. Tehát ugye a védekezésnek, az önvédelemnek egyik fegyvere, ha fölismerjük a szofisztikus érvelést. Hölgyek és urak, a mai óra témája az előadásmód. Akik ugye itt szónok versenyen voltak, tudják, hogy az előadásmód mire képes. Amikor a két jelenkező először megszólalt, azt hittem, hogy reménytelen vállalkozás, és kérem, studírozták az előadásmód. Ugye különféle módjait is gyakorolták, és zseniális. Visszahallottam, hogy zseniálisak. Egyszerűen nem lehetett rájuk ismerni. Olyanok voltak a színpadon. Na kérem, hölgyek és urak! Az előadásmód, ez a témánk, ugye a szónok versenyen a testbeszéd, a gesztikuláció volt, azért arról csak elvétve szólok, tulajdonképpen a hang. Na kérem szépen, 5 pontban tárgyalom. Először Arisztotelész véleménye, másodszor a hellenisztikus korszak véleménye, akkor melyik retorikát? Ugye a hellenisztikus kornak melyik retorika foglalja össze? Ugye a Herenniusnak ajánlott retorika, ugye? Ez az első latin nyelvű retorika a Krisztus előtti első századból, ugye a Herenniusnak ajánlott, ez a második pont. A harmadik nagyon rövid, az isteni Cicero tanítása a harmadik, és a negyedik pont pedig ugye a legnagyobb retorikus, ki a világ legnagyobb retorikusa, ugye Quintilianus. Tehát Quintilianus véleménye ez a negyedik, és akkor végül egy gyöngyszem Quintilianus, ugye gondolataiból ez ajándék lesz azért, ugye az a gyöngyszem az, hogy mindenki zseni. Mindenki zseni, csak nem tudják, hogy miben. Tehát Quintilianus azt mondja, hogy studírozni kell önmagunkat. Hát Apollón Isten templomára, Delfoibe, ugye gnóti seauton, ismerd meg magad. Ugye Freud mit csinált? Semmi más, mint leült és elmélkedett ezen a apollóni mondáson, ugye? Na kérem, hölgyek és urak, tehát nézzük! A szónoknak ahhoz, hogy elmondhassa a beszédét, ugye 5 feladatot kell elvégezni. Az első az invenció, feltárás, fel kell tárni, az üggyel kapcsolatos gondolatokat, megoldást meg kell találni. Miután ez megvan, ugye a feltárás, az invenció, el kell rendezni az óriási anyagot, ez a diszpozíció, ugye meg kell csinálni a leendő terv vázlatát. Mikor megvan a vázlatunk, már csak neki kell állni és írni, ez a megfogalmazás, az élokúció. Ezután ugye következik az előadásmód, ugye az előadásmód, pronunciáció, az előadásmód, görögül hypokrisis. Ugye nagyon érdekes, ugye? Ebből van a jó előadó, ugye Hippokrétész, magyarul ugye hipokrita, ugye? Azért mondták hipokritának, mert olyan jó előadó, hogy a rosszról és a helytelenről is meggyőz. Én nem mondom önöknek, hogy a rosszról és a helytelenről meg kell győzni, azt viszont mondom, hogy föl kell ismerni, hogy ki akar a rosszról meggyőzni. Tehát kérem szépen, és végül az 5. feladat, ugye a memória, mindezt elsajátítani, megjegyezni. Már Arisztotelész felhívja a figyelmet az előadásmód fontosságára. Azt mondja, hogy nagyon fontos az jó előadásmód, eddig azonban nem tanulmányozták, mondja. Nagyon érdekes, tehát Arisztotelész idejében még nem foglalkoztak tudományosan az előadásmóddal. Idézem, az előadásmód összefügg a hangerővel. Hogyan kell az egyes érzelmeknek megfelelően alkalmaznunk, azaz mikor legyen erős, gyenge és közepes, és hogy hogyan kell élnünk a különféle hangfekvésekkel, a magassal, a mélyel, és a közepessel, és milyen ritmusban kell beszélnünk az egyes érzelmek szerint. Ugye a ritmus végtelenül fontos. Azt tagolja, azt teszi értelmessé a beszédet. Azt mondja, majdnem mindig az ehhez értők viszik el a díjakat a különböző versenyeken. Tehát akkor is voltak szónokversenyek, költői versenyek, és Arisztotelész megfigyelte, hogy nalám, akik jól adnak elő, azok győznek. Tehát ez nagyon fontos, ugye? És ahogyan ott napjainkban a színészek nagyobb sikert aratnak a költőknél, tehát föllépnek ezeken a költői versenyeken költők, akik ugye maguki, és színészek, akik csak előadják, és Arisztotelész azt mondja, hogy a színészek nagyobb sikert aratnak, ugyanez a helyzet a politikai gyűléseken is, az államformák tökéletlensége miatt. Arisztotelész azt mondja, tökéletlenek az államformák, mert ha tökéletesek lennének, akkor egyszerűen nem kellene beszélni, meggyőzni senkit, ott lennének a tökéletes törvények, csak föl kellene olvasni a paragrafust, és mindenki normálisan, szabályosan élne. Az élet azonban tökéletlen. Nem szeretünk szabályosan élni. Arisztotelész szerint tehát fontos a hangerő, azaz a hallgatóság hallja azt, amit a szónok mond. A hangerő alapkövetelmény volt az ókorban, mert nem voltak a mai értelemben vett hangosító berendezések. Kérem szépen, Múlt vasárnap részt vettem egy prédikációt, a templom közepén voltam, és hát meg kell mondanom, hogy igencsak nem voltam ájtatos hangulatban, mert a templom közepén se hallottam a prédikációt. Hát micsoda érvelési hiba, ugye ez rettenetes. Első az, hogy hallani kell a beszédet, ugye? Alapkövetelmény. De fontos a hangfekvés is, azaz a hangmagasságnak és a hangszínnek az érzelmek szerint való váltogatása. Nem elég hallani, érteni is kell. A harmadik fontos tényező Arisztotelész szerint a ritmus. Azaz az előadásmódnak tükröznie kell a szónok által elmondott történések, a szónok által sugalt érzelmek ritmusát. Mert ha a szónok képes a történések ritmusát is közvetíteni, akkor a hallgatóság nem csak megérti a tényállást, hanem érzelmileg is állást foglal a tényállással kapcsolatban. Arisztotelész az előadásmóddal kapcsolatban azt mondja, hogy igen nagy ereje van az előadásmódnak. Sőt, ha pontosan lefordítjuk a görög eredetit, azt mondja, dynamin men ehei megisztén, a legnagyobb ereje van. Tehát a legnagyobb ereje van az előadásmódnak, ez azt jelenti tehát, hogy igenis illik az előadásmód szabályaival foglalkozunk. Volt egy zseniális egyiptológus, Kákosi László professzor úr, aki fantasztikus tudással, de kérem, az első két sorba lehetett érteni, amit úgy szépen elmotyogta az előadást. Arisztotelésznek, a filozófusnak, tehát ezt a megállapítását, hogy az előadásmód a legnagyobb, ez Démoszthenész is vallotta. Ugye Démoszthenész a görög világ, sőt talán a világ legnagyobb szónoka. Ő Makedón Fülöp ellensége volt, ugye, Fülöp ellen mondta nagy beszédeit, ugye, Filippikáit, mert megérezte, hogy a makedónok el akarják foglalni egész Görögországot. Tehát ez ellen küzdött. És kérem szépen, Démoszthenésztől, mint nagyszónoktól megkérdezték, hogy a szónok öt feladatai közül melyik az első? Feltárás, elrendezés, megfogalmazás, előadásmód és a memória. Az öt feladat, azt mondta Démoszthenész, hogy első az előadásmód, második az előadásmód, és harmadik az előadásmód. Tehát kérem szépen, a legfontosabbnak tartotta. Na most, Démoszthenész példája, és kérem szépen, biztató lehet számunkra, tudnék, Démoszthenészben nagyon sok fogyatékosság volt, a hangja gyenge volt, a kiejtése nem volt tiszta, beszédhibás volt, és gyenge volt a tüdeje. Tehát nem tudott szép körmondatokat mondani, elfogyott a levegője. Na most Démoszthenész, kérem szépen, ebbe nem nyugodott bele, hanem mit csinált? Képzeljék el. Ezért egy föld alatti dolgozó szobát építetett magának, amely a mai napig is fennmaradt, tehát ezt látni lehet. És oda vonulva naphosszat gyakorolta előadási módját, és képezte a hangját. Több ízben 2-3 hónapon át fejének csak egyik felét nyiratta. Miért? Hát így nem lehetett kimenni a nyilvánosság elé, tehát hogy legyen ideje gyakorolni. Azután kavicsokat vett a szájába, és úgy beszélt órákig, hogy ugye a kiejtését finomítsa, azután pedig kiment a tengerpartra, és amikor vihar volt, akkor berohant a tengerbe, és a hullámokkal szemben próbált ugye beszélni. Mindezek a gyakorlatok elősegítették azt, hogy a legnagyobb szónok legyen ugye a világon. Na kérem szépen, tehát ez Arisztotelész, most a második. A második retorika a Caius Herenniusnak ajánlott retorika. Ezt Cornificius írta valószínűleg a Krisztus előtti 80-as években. A szerző görög források alapján dolgozik, nagyon határozott véleménye van. Rögtön idézem. Sokan vallják, hogy a szónok számára az előadásmód a legfontosabb, és a meggyőzésben is ennek van a legnagyobb szerepe. Ezzel vitatkozik, kérem szépen. Én bizony, nem egy könnyen állítanám, hogy az öt képesség közül egyik a legfontosabb, és azt sem merném vakmerően kijelenteni, hogy az előadásmód egyedül a fontos. Tudnék azt mondja, a többi feladat nélkül, hát az előadásmód sem ér sokat. Azaz, legyen először mondani valód, aztán lesz előadásmódod is. Ugye? Az isteni Kátónak volt ez a véleménye, az, hogy a remtené ragad meg a gondolatot. És azt megragadtad, verba sequentur, a szavak követni fognak. Tehát nem rossz, hogyha van egy jó gondolatuk, hölgyek és urak. Aztán a rétorika, a Terennium szerzője, Cornificius azt mondja, hogy eddig az előadásmódról nem írtak komoly dolgokat. Tehát nagyon érdekes, nyilvánvalóan a hellenisztikus korban, Arisztotelész után sokan írtak az előadásmódról, de a rétorika, a Terennium szerzője nincs ezzel megelégedve. Nyilvánvalóan ő római államférfi volt ez a Cornificius, ugye római államférfi, és egy római államférfi az naponta legalább egy beszédet mondott nyilvánosan, és 3-4 óra hosszát gyakorolt. Ugye ezek mind szónokok voltak. Egy ilyen államférfi bármerre ment, mindig ugye beszélnie kellett, és akkor orvosok követték, és azonnal, ha valami volt a hangjával, elkezdték ápolgatni. Ezután megkezdi tanítását. Azt mondja, a hanghordozás sajátos jellegét az elmélet és a gyakorlás alakítja ki. Tehát elmélet, igenis azt mondja az előadásmódnak, van tudománya, van elmélete, van módszertana, de fontos a gyakorlás is. 3 eleme van ugye a tanításnak. A hangmagasság, ezzel kell foglalkozni, a hangmagasság, a hangerő és a hanghajlékonyság. Tehát ez a 3, hangmagasság, hangerő és hanghajlékonyság. A hangmagasság a legnagyobb részt születési adottság. Tehát születési adottság, hogy kinek ugye milyen magas a hangja, valamelyes növeli, de legfőképpen megőrzi az ápolás. Nem tudom, Bűzsöny Ferenc, ugye, aki ragyogó, bemondó, ugye mély basszus hangja van. Balázs Géza professzornak, aki ugye a nyelvi műsorokat vezeti a rádió, inkább magas a hangja. Tehát ugye a hangmagasság. A hangerő leginkább az ápolás eredménye. Valamelyes növeli, de legfőképpen megőrzi az utánzó gyakorlás. Tehát ugye gyakorolni kell, és különféle hangokat megpróbálni utánozni. A hanghajlékonyságot, azaz, hogy a beszéd közben a hangunkat tetszés szerint tudjuk változtatni, leginkább a szónoki gyakorlás fejleszti. A továbbiakban a hangerőről és a hanghajlékonyságról szól. Szóval, hogy a hangerőre beszédünk folyamán gondosan ügyelni kell. Szóval a bevezetést, amikor tartunk, azt nyugodt, visszafogott hangon kell előadni. Tudnék, hogyha rögtön az elején megerőltetjük a légcsövünket, akkor sérül, és a későbbiek folyamán nem fogjuk bírni. Tehát nyugodtan, közepes hangerővel kezdjük. Akkor tartsunk szünetet. Szüneteket a lélegzetvételtől, ugyanis felfrissül a hang, és a hallgatástól megpihen a légcső. Nem tudom, megfigyeltek-e a tévébe, most jött egy hülye divat, hogy fújják szünet nélkül, mondják a szöveget, aki mondja, az se érti, aki hallgatja, még inkább nem érti. Én nem tudom, ki az az őrült, aki ilyen baromságokat tanít. Tehát kérem szépen, képtelenség! Tartsunk szüneteket, tehát ez nagyon fontos. Ne beszéljünk hangosan egyfolytában, hanem térjünk át a társalgási hangnembe. Kerüljük az éles felkiáltásokat, mert ez felsérti a légcsövet. Tehát nagyon érdekes, hogy a beszéd elején ugye halkan, szépen, kedvesen beszél. A beszéd vége felé, miután bemelegedett a lépcső, akkor igen lehet beszélni. Azt mondja, a beszéd vége felé egy lélegzetvételre, megszakítás nélkül kell hosszan beszélni, mert a torok felmelegszik, a lépcső megtelik, és a hang, mellyel változatosan bántunk, egyenletes és állandó csengésbe csap át. Ugye a beszéd az olyan, mint a zenemű. Megfigyelték ugye a zeneműbe is az egyes tételek vége, ugye rettenetesen zengzetes lesz, és nagy és nehéz lesz. Szóval ugye a hanghajlékonyságát még gondosabban kell megvizsgálni. A hanghajlékonyság. A hanghajlékonyság alapján megkülönböztetünk társalgó, ugye társalgó hang nem, kedves csevegő hang nem, vitázó hang nem, és fennkölt hang nemet. Tehát társalgó, vitázó és fennkölt hang nemet. A társalgó hang nem nyugodt, és közel áll a hétköznapi beszédmódhoz. A vitázó hang nem éles, és bizonyításra, meg cáfolásra szolgál, kissé szaggatott. A fennkölt hang nem haragra gerjeszti, vagy szánalomra indítja a lelket. Miután tehát elkülönítette és meghatározta a társalgó, a vitázó és a fennkölt hangnemet, mindegyiket tovább osztja. Tehát módszeresen foglalkozik ugye a hanggal való bánással. Egy, a továbbosztás. Első, a társaló hangnem négyféle lehet. Komoly, magyarázó, elbeszélő és tréfálkozó. A komoly hangnem méltóság teljes és visszafogott. A magyarázó visszafogott hangon közli, mi, hogyan történt vagy történhetett. Az elbeszélő úgy adja elő a dolgokat, ahogy a dolgok végbe mentek. Szóval a tréfálkozó valamely okból mértéktartó és jó indulatú nevetésre vagy mosolyra késztet. Tehát ez az első. A második, a vitázó hang nem lehet folyamatos és szaggatott. Tehát a vitázó lehet folyamatos és szaggatott. Folyamatosan vitázó hang nem gyorsuló és hangos előadásmód. Ugye a szaggatott vitázó hang nem ismételten közbeiktatott, rövid szünetekkel tagolt, éles hangú beszéd. Gyakran ilyen beszédet mond ugye a miniszterelnökünk Gyurcsány Ferenc. Tehát megáll, megáll, megáll. Harmadik. A fennkölt hang nem lehet buzdító és megindító. Buzdító a hang nem, amely valamely bűnt felnagyítva a hallgatóságot haragra gerjeszti. Ugye a nagyszónokoknak kötelességük érzelmeket kelteni. Tehát buzdító a hang nem, amely valamely bűnt felnagyítva a hallgatót haragra gerjeszti. Megindító az a hang nem, amely a kellemetlenségek felnagyításával a hallgatóság lelkét szánalomra indítja. Tehát kérem szépen, röviden összefoglalva, ez Cornificius tanítása az előadásmódról. Cicero véleménye, jön a harmadik pont. Cicero véleménye az előadásmódról ugyanaz volt, mint Démoszthenészé. Nem véletlen, az antikvitásban két nagy szónokot ismertek el, és valószínűleg ez is, tehát a világ két nem szónoka, görögöknél Démoszthenész, a rómaiaknál Cicero. Hölgyek és urak, Cicero nagyságára, ez a Johannes Száresberienzis, aki igen okos ember volt, képzeljék el, mit mondott? Azt mondja, hogy a rómaiak, tehát a legnagyobb, amit a rómaiak adtak a világnak, az Cicero. Fantasztikus. Tudnék, ugye Cicero nem csak szónok volt, hanem filozófus is, tehát Cicerót, mint filozófust általában nem ismerik. Nagyon komoly filozófus volt. Szerinte, Cicero szerint egy közepes szónok ha jó az előadás módja, legyőzheti a legnagyobb szónokokat. Az olyan legnagyobb szónokok, legtehetségesebb szónokokat, akiknek nem olyan jó az előadás módjuk. Azt mondja, mert az előadás mód a lélek minden rezdülését követi. Tehát a jó előadás mód. Azaz a hatékonysága fantasztikus. Azt mondja, ami a hangot és a taglejtését illeti, a hang a leghatékonyabb. Cicero szerint a hang a leghatékonyabb. Hajlékonysága képes minden érzelmet kifejezni. Tehát ez Cicero véleménye, ugye ő hangsúlyozza, hogy nagyon-nagyon fontos az előadásmód. Most jön a negyedik pont, Quintilianus. Quintilianus az ugye a Krisztus utáni első század végén, a szónoklat tanában ő tárgyalja legrészletesebben az előadásmódot. Így méltatja, idézem, ennek önmagában pedig bámulatos ereje és hatalma van a szónoklásban. Mert annál, hogy milyen gondolatokat fogalmazunk meg magunkban, sokkal fontosabb, hogy hogyan adjuk elő. Tehát Quintilianus ugye megint azt mondja, hogy annyira fontos az előadásmód, hogy majdnem fontosabb ugye a gondolatoknál. Itt egy picikét túloz, ezt ő is tudja. Hiszen az emberek is csak azt hiszik el, amit hallanak. Ezért semmiféle a szónok által kidolgozott érvelés nem annyira meggyőző, hogy ne veszítene az erejéből, ha a beszélő határozottan nem áll mögötte. Tehát, hogyha nagy gondolatokat nem jól adjuk elő, akkor nem hatnak annyira. Azt mondja, minden érzelem szükségszerűen elhalványul, ha nem éleszti fel a hanghordozás, az arckifejezés, és szinte az egész testtartás. Egész testünkkel beszélünk, ugye? A jó szónokok egész testükkel beszélnek. Na most nagyon érdekes Quintilianus újítása, hogy a négy stíluserényt, ugye emlékeznek a négy stíluserényre, azt átviszi az előadásmódra is. A négy stíluserény ugye a helyesség, a világosság, az illőség és az ékesség. Tehát ugye a nyelvhelyessége a szónoklatban itt a helyesség, világosság, illőség és ékesség. Na most azt mondja, az előadásmód akkor helyes, vagyis hibátlan, ha a kiejtésű könnyed, érthető, kellemes és művelt. Azaz sem vidékiesség, sem idegenszerűség nem érződik rajta. Tehát a helyes kiejtés nagyon fontos. Helyes kiejtés a hibátlan irodalmi kiejtés, ugye? A rómaiaknál nagyon fontos volt, ugye, hogy nehogy véletlen nyelvjárásba beszéljenek, ugye, az borzalmas bűnnek számított, az ugye ruszticitás, parasztosság. Miért? Mert az óriási római birodalomban egyetlen kulturális centrum volt, ugye a Róma, az volt az urbs, ugye a város. Tehát urbs, ugye azt jelenti, hogy város, rómaiak szerint egyetlen város volt az Róma, ezért mondják ugye, hogy minden út Rómába vezet, és Róma ízlése az ugye az urbanizmus. Tehát kérem szépen, ez a helyes kiejtés. Azt mondja, ezért mondta Ennius, a nagy költő, ugye ez Ennius az egyik szónokról, Ennius ugye óriási eposzíró és mindent csinált, hogy édes ajkú, a jó szónokokat ugye édes ajkúnak. Miért? Mert úgy ömlött ugye ajkáról a szép szó, mint az édes méz. Ezzel szemben Cicero azokat a szónokokat, akik helytelenül beszélnek, azt mondja, ezek a szónokok ugatnak, de nem szónokolnak. Ez a canina eloquentia, ez a kutya ékes szólás, ez a kutya nyelv. Tehát ez jelenti a helyesség. A második erénye az előadásmódnak a világosság. Quintilianus szerint elsősorban akkor lesz világos az előadás, ha minden szót teljesen kiejtünk. Megfigyelték már, hogy sokszor nem lehet érteni az embereket. Miért? Mert elharapják, nem ejtik a szavak végét. Azt mondja, ha minden szót teljesen kiejtünk, amelyeket egyrészt lenyelni, másrészt elhagyni szokás, mivel sokan nem bírják az utolsó szótagig, mert túl hosszan ejtik az elsőket. De amennyire fontos a szavak érthető ejtése, épp oly fárasztó és visszatetsző, ha minden betűt megnyomunk, mintha megszámlálnánk. Egy csomó ember ugye így beszél. Itt nem tudom, persze maguk még nem is voltak, meg Kádár János volt az. Mindent kiejtett, ugye magyarban is, ugye, asszimiláció van, összeolvas. Tehát kérem szépen, ez a világosság, ugye világosság. De amennyire fontos a szavak érthető ejtése, épp oly fárasztó, ugye? A betű ejtés, az rettenetes, a betű ejtés. Ugye mondjuk, ugye, az mondjuk. Fontos eszköze továbbá a helyes tagolás. Hölgyek és urak, a helyes tagolás. Majd, hogyha készül, nyilván verset is mond, szeret verset mondani, ugye? Hát végtelenül fontos egy vers tagolása. Egy vers tagolásával a jó színész hetekig kínlódik. Miért? Mert a tagolás értelmezés. A tagolás azzal, hogy tagolom, ugye, azzal értelmezem. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. A versmondás varázsát éppen ez adja, az, hogy helyesen tagoljanak. Most jön, kérem, az ékesség. Mikor ékes, mikor szép az előadásmód? Azt mondja, akkor szép, ha könnyed, erőteljes, telt, hajlékony, határozott, kellemes, kitartó, tiszta, érthető. Azaz, amikor abszolút természetesnek tűnik. Fantasztikus, az operában van, mikor nagy énekesek vannak. Akkor az kiáll, kérem szépen, és árad belőle. A rossz énekes, hát az Isten verte szenvedést okoz. Képzeljék el, megfogom, és akkor figyelem, hogy jaj, kibírja-e a szer. Borzalmas, ugye? Tehát az igazán szép művészi produkció az, hogy az jön, árad, ugye? Természetesen ezt az áradást, ugye, hosszú gyakorlattal is el lehet sajátítani, de tehetség kell hozzá. Aztán nagyon fontos, hogy a hajlékonyság, a feszesség meglegyen benne. Most az előadásmód, a negyedik erény, az illőség. Alkalmazkodik a tárgyhoz, az alkalomhoz, a résztvevő személyekhez. A vidám témáknál e szerint telt és egyszerű, és maga is valamiképpen vígan csordogál az előadásmód. A küzdelem során viszont teljes erőből nekirugaszkodik. S mondhatni, minden húrja megfeszül. Ha dühösek vagyunk, vad, mogorva, sűrű és gyakran ziháló, hiszen nem tarthat sokáig a lélegzet, ha mértéktelenül árad. Ha gyűlölködünk, kissé lassabbra kell fogni, mert ehhez csak a hitványabbak fordulnak. Ha azonban hízelgésről, beismerésről, elégtételről vagy kérdezésről van szó, akkor hangunk lágy és halk. Quintilianus arra nézve is ad tanácsot, hogy milyen előadásmód illik a szónoki beszéd egyes részeivel. Cornificius is mondja, hogy a bevezetésben ugye halkan kezdjük. A bevezetéshez leggyakrabban szelíd előadásmód illik, hiszen semmi sem alkalmasabb a megnyerésre, mint a tisztelettudás. A szerény kezdés, ez ugye azt is kifejezi, hogy tiszteljük a hallgatóságot. Az elbeszélés a beszélgetéshez igen hasonló, csak élénkebb hangot és egyszerű hanghordozást kíván meg a leggyakrabban. Ugye az elbeszélés az a tényállás elbeszélése, és valóban illik hozzá a mesélő hangnem. Na jön a következő rész, a bizonyítás. A bizonyítás előadás módja a legváltozatosabb és sokrétű. A tétel felállítása, felosztása és a kérdezés ugyanis a társalgó hangnemhez áll a legközelebb. Ugye a tétel fölállítása az, hogy amit elmeséltem, ugye az én álláspontom ez és ez, és ezt ezekben és ezekben a pontokba adom elő. Tehát ezt ugye a társalgó hangnemhez. Sőt, az ellenév felhozása is, hiszen ez a tétel megfordítása. De ezeket mégis néha gúnyolódva, néha utánozva adjuk elé. Az érvelés többnyire élénkebb, szenvedélyesebb és hevesebb, ugye amikor érvelünk. Figyeljék meg magukat! Akkor a barátnőjüknek érvelnek, akkor is sokkal dinamikusabbak, természetszerűen. A kitérők általában szelídek, kellemesek és oldottak. Emlékeznek arra, ugye, hogy a szónoki beszédnek van ugye bevezetése, van elbeszélése, tétel, bizonyítás, cáfolás és befejezés. És a hetedik rész a kitérő. A kitérőnek kellemesnek lenni kell lenni, ugye, mert az pihentet, szórakoztat. A befejezés, ha tényfelsorolást tartalmaz, valamilyen szaggatott folyamatosságot kíván. Ha a bíró indulatba hozását célozza, akkor hevességre van szükség. Ugye a befejezések azok általában a fenkölcs stílust igénylik. Miért? Mert amit a beszéd folyamán logikával bizonyítottunk, azt a befejezésben érzelmekkel is kell bizonyítani. Érzelmek felkeltése nélkül nincs bizonyítás. Ha lecsillapítás, alkalmazkodó szelídségre van szükség. Ha a szánalomkeltés a célunk, akkor hangszínváltásra és szánnivaló kedvességre van szükség. A lezárásban az is csodákra képes, ha elismerjük, hogy a fájdalom szinte elakad a szavunk, ahogyan Cicero mondta Milo védelmében. Ezt mondta, ideje azonban befejeznem, mert torkomat már folytogatják a könnyek. Ugye? Természetesen itt ugye az alapszituáció volt olyan. Végül is, hölgyek és urak, elérkeztünk az utolsó pont. Ez mindenkinek remény, az utolsó pont. Úgyhogy, hölgyek és urak, mindig szoktam mondani tanítványa, és az a baj, hogy nem hiszik el. Mindenki zseni valamiben. És azt kell kipuhatolni, kikeresni, kikutatni, hogy én miben vagyok zseni. Ez vonatkozik az előadásmódra is. Quintilianus tanácsa a következő. Azt mondja, hogy többnyire mindenkihez más illik. Ezért ne utánozzanak mást. Mert van valamiféle homályos és megmagyarázhatatlan érzék. Tehát van egy különleges érzék. Egyeseknek még az erényei sem aratnak tetszés. Tehát nagyon érdekes, hogy sok emberben vannak komoly pozitív vonások, és ezek se aratnak tetszést. Másokban még a hibák is gyönyörködtetnek. Hát ilyen az élet. Ezért mindenki ismerje meg önmagát. És ne csak az általános előírásokra, hanem saját természetére is hagyatkozzék, kisasszony, vizsgálja meg magát, és legyen az, aki. És rögtön sikere lesz. Tehát az előadásmód kialakítások, mindenki dolgozza ki az előadásmódot, kisasszony ugye tükör előtt gyakorolja, és ráébred arra, hogy ez, nekem ez való. Utána kimegy az utcára, kipróbálja, odafigyelnek az emberek. Ugye? Na most kérem szépen, azt mondja, az is előfordulhat, hogy valakinek minden vagy igen sok dolog jól áll. Tehát ugye vannak olyan szerencsés emberek, hogy bármit csinálnak, az mindenkinek tetszik. Ez a különleges tehetség is tartsa azonban szem előtt azt, hogy a mértéktartás a legfontosabb, hiszen nem komikus színészt, hanem szónokot képezünk. Azaz, amikor studírozzuk magunkat és megtaláljuk azt, ami nekünk a bűbájunk, varázsszerünk, azt ne vigyük túlzásba. Köszönöm.
Elhangzott Retorika. Adamik Tamás előadása. A felvétel 2008-ban az LTBTK-n készült.